sokan mentek kirándulni, sokan táboroznak, és arra gondoltam, hogy ezen az alkalommal egy közös kirándulásra hívnám meg a hallgatókat, mégpedig oly módon, hogy 11. Pius pápa többször beszámol hegymászó útjairól. Ő írt egy enciklikát is, illetve egy apostoli levelet a hegymászók védőszentjévé nyilvánított Szent Bernátról. Először ezt az apostoli levelet olvasnám föl, aztán pedig közösen együtt elindulnánk 11. Pius pápával, mégpedig a Vezúvra. Remélem, izgalmas kirándulás nyújt mindannyiunknak, és egy kicsit azok is tudnak kirándulni, akik most otthon vagy éppen a munkahelyükön hallgatják a rádiót. Tehát először hallgassuk meg az apostoli levelet. Tiszteletre méltó testvérünk, üdv és apostoli áldás, így kezdi 11. Pius pápa. Apostoli levelünkből magad is megérted, hogy milyen kedves és örvendetes számunkra annak a jámborságban és szent örömben fogant ünneplésnek a híre, melynek keretében Mentoni Szent Bernátról készülsz megemlékezni. Mi magunk már számos éve különös tisztelettel övezzük őt, aki dicsőséget szerzett magának, és ragyogóvá tette a keresztény nevet. Ezért most Szent Péter trónjára emelkedve örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy tekintélyünk erejével megszilárdítsuk hírnevét az emberek között. Korábban, amikor csak alkalmunk nyílt rá, a hegyek magas csúcsait másztuk, hogy kipróbáljuk magunkat, és felfrissítsük a szellemi munkában megfáradt testünket és lelkünket. Ilyen alkalmakkor gyakran felkerestük azokat a helyeket, ahol, mint egy hatalmas nézőtéren, Bernát tevékeny szeretetét csodálták. Ékesen szólnak róla azok a helyek, ahol ez a szent életű férfiú mély nyomot hagyott maga után, és ahol, azt lehet mondani, a szelleme még ma is tovább él. E helyek tanítása révén tündöklő erényeinek szeretetére és csodálatára ragadtattunk. Bárki könnyen felismerheti a férfiú érdemeinek egyedülálló nagyságát, ha arra gondol, hogy a hálás utókor az Alpok hatalmas hegygerincein kívánt örök emléket állítani a nevének. Sajnálatra méltó, hogy a letűnt idők elszomorító hanyagsága miatt csak kevés hiteles életrajzi adat maradt fent erről a férfiúról. Legismertebb életrajzírói annélkül foglalták össze tevékenységét, hogy a történeti igazsághoz szigorúan ragaszkodtak volna. Mégis mindaz, amit bizonysággal tudunk életéről, elegendő ahhoz, hogy világosan megmutassa, Bernát megérdemli, hogy a katolikus egyház legnagyobb hősei közé soroljuk. Bernát Mentonban nemesi család sarjaként született. A szerencse gazdagon megáldotta minden jóval. Boldog embernek mondhatták az evilági boldogság hívei. Már fiatal korában megvetett mindent a keresztre feszített Jézus szerelméért. Miután kitanulta az irodalomtudományt, édesapja a társadalmi rangjának megfelelő házasságot tervezett a számára. Ám ő váratlanul elszökött otthonról, és nehezen járható, meredek ösvényeken át Augusta Prétóriába sietett, a mai olasz nevén Aosta, ahol Péter a templom fődiakónusa fogadta. Bernát az ő vezetésével készült az egyházi rend felvételére. Már pályájának elején kitűnt kivételes erényei által. Olyan nagy vezeklésbe kezdett, hogy még a búzakenyeret és a hegyi patak vizét is, mint ínyenc falatot visszautasította. Csak olyan ételt fogyasztott, amely az ízlelést kiölte, és éppen csak az életben maradáshoz volt elég. Miután így módon igába hajtotta testét, teljes erejével Isten igéje hirdetésének szentelte magát. Kezdetben, mint Aosta kanonokja, majd 40 éven keresztül élete végéig, mint fődiakónus. Látta, hogy a környékbeliek mennyire tudatlanok Isten dolgában, és bűnös, már-már barbárnak nevezhető szokásoknak hódolnak. Még olyanok is akadtak közöttük, akik a szerecsenekkel való hosszas érintkezés miatt a hitetlenek istentelen szokásait és babonáit követték. Ezért Bernát az Isten dicsőségét és a lelkek üdvét szolgáló nagy buzgalmát és áldásos tevékenységét már nem csak az ausztai egyházmegyére korlátozta, hanem kiterjesztette az Sionra, Genfre és Tarentre. Ivreáig és Novaráig hajtotta az apostoli lelkület. Keresztül kasul bejárta ezeket a hegyeket és völgyeket, hogy a sokféle alakot öltött tévejgésből visszavezesse a megtévedteket az igazságra. a bűnök romlottságából a keresztény élet méltóságára. Fáradtságot nem ismerve, annyi bőven termő magot hintett el ezen a hegyvidéken, hogy elnyerte az Alpok apostola nevet. Hősi erényei valóban példaértékűek, de ez még nem különbözteti meg életét a többi szent hasonlóan erényes életétől. Ám Szalézi Szent Ferenc, az Anneszi közösség másik jeles személyisége Theotimus című művében ékesen szól a mi Bernátunk életszentségének egyedülálló alapvonásairól. A keresztény felebaráti szeretetnek több foka létezik. Legalsó foka az alamizsnálkodás, adni valamicskét azoknak a szegényeknek, akik ezért nem a legnagyobb nyomorúságban élnek. Többet ér, ha mindenét odaadja az ember, amilyen csak van. A legmagasztosabb azonban, ha magunkat adjuk oda, és ajánljuk fel a szegények szolgálatára. Ha nem is a nyomorúságban élőkön segít, mégis ajánlatos dolog a vendégszeretet gyakorlása. Ennek legegyszerűbb formája a zarándokok elszállásolása. Többet ér, ha kimegyünk az útkereszteződésekhez, és behívjuk őket, ahogy, mint tudjuk, Ábrahám tette. Még többet ér, ha valaki veszélyes helyen üti fel tanyáját, hogy szállást adjon az arra járóknak, segítsen nekik és szolgálja őket. Ebben a nagy, szent, egyházmegyénk híres fia Mentoni Bernát is kitüntette magát, aki bár főrangú családba született, évekig az Alpok legmagasabb csúcsai között élt. Társakat gyűjtött maga köré, hogy várja a vándorokat, szállást és segítséget nyújtson nekik, és megmentse őket a viharok veszélyeitől. Azok nélkül, a házak nélkül, amelyeket Isten kedves barátja állított a hegyekben, és amelyek róla kapták a nevüket is, bizonyára minden vándor oda veszett volna az ivatarban, hóviharban, vagy az átható hidegben. Még nem is telt el olyan sok idő azóta, hogy a tudományos vívmányoknak köszönhetően az ember átfúrja a hegyeket, és föld alatti utakon utakat hozzon létre. A népek közötti kényelmes közlekedés lehetősége nyílt meg így. A korábbi évszázadok során viszont nem volt más lehetőség, mint hogy a szűk hegygerincek ösvényein keljenek át az emberek a népeket elválasztó hegységeken. A számos átjáró közül egyik sem volt annyira ismert, mint a Pennini Alpokban, a legmagasabb csúcson, az úgynevezett Jupiter hegyen átvezető széles ösvény. A változó korok különféle hadseregei ezen az útvonalon keltek át az Alpokon. Nem csoda, hogy a rómaiak egy ilyen veszélyes helyen templomot emeltek a legfőbb istenségeiknek, hogy a légiók számára égi segítséget nyerjenek. Napjainkra szinte nyoma sem maradt ennek a szentélynek, sem a hozzá kapcsolódó menedékháznak, amely egykor hajlékot és védelmet nyújtott a császári hírnökök számára. Bernát érdeme, hogy ezt a magaslatot, Itália kapuját, amelyet sokáig bitorolt a sátán, hosszú évek alatt visszahódította tőle, és örökre elűzte onnan. Bernát elvitathatatlan érdeme az is, hogy a szerecseneket a környék elhagyására kényszerítette. Ők szállták meg ugyanis ezt a vidéket, fosztogatásaikkal és állandó támadásaikkal veszélyesítették, és a báványimádás felelevenítésével megszentségtelenítették. A szent férfiú mindennek, még az emlékét is eltörölte. Minden bizonnyal ez nem sikerülhetett volna neki, ha nem ékeskedett volna csodás erényekkel. De csodálatra méltó az a terv is, amit Bernát kieszelt és véghez is vitt. Nem elégedett meg azzal, hogy a helyről eltávolítsa a sátánnak és szolgáinak a bálványait, ahogy Grauzi Alpokban a Galliából Itáliába vezető átjáron Jupiter oszlopainál tette. Miután a faszentélyi romjain felállította Jézus Krisztus győzelmes keresztjét, azt akarta, hogy őrzésére állandóan maradjanak ott Krisztus kiválasztott katonái, hogy Urunk tanítása szerint jót cselekedjenek másokkal, és szüntelen gondoskodjanak a vándorok biztonságáról és baleseti ellátásairól. Bernát terve tehát valóra vált. Szorgalmazására a földkerekség egyik legmagasabb csúcsán megszervezték a keresztény felebaráti szeretet állandó kettős őrjáratát. E nagy érdem elismerésére nincsen elég dicsérő szó, mert ha jól meggondoljuk, egy ilyen vállalkozás Bernát szemében nem csupán félelmetesen nehéznek, de egyenesen emberfelettinek tűnhetett. Ezért a szerencsés kimenetele miatt el kell ismernünk, hogy általa Isten gondviselő keze működött. Számtalan hadsereg merész hadvezére vezette át katonáit az Alpok nyergein, hogy meghódítsák és uralmuk alá hajtsák Európa legtermékenyebb tájait. Merészen és észrevétlenül nyomoltak előre a hóval borított magányos csúcsokon, és közben véres nyomokat hagyva bemocskolták a hegyek hótiszta fehérségét. Nem törődtek a halottaikkal és a haldoklóikkal, akiket minden segítség nélkül hátrahagytak. Hol is találhattak volna olyan bátor embert, aki itt magának és övéinek állandó lakhelyet szerzett volna, hogy egészségüket és életüket veszélyeztetve megmentsék a bajba jutott átutazókat, akik segítség nélkül ott pusztultak volna el az éhség, a hideg vagy a kimerültség miatt. Bizony, Mentoni Szent Bernát múlhatatlan dicsősége, hogy nem csak tervbe vette, de meg is valósította ezt a segítségnyújtást. Immár 900 esztendeje annak, hogy az általa inkább időtállónak, mint fényűzőnek szánt menedékház felépült, és benne megindulhatott a fáradtságot és áldozatot nem ismerő szolgálat, az erényesség példamutató tanúság tétele. Ki tudná megmondani, hogy a századok hosszú folyamán a Szent Bernát rendjébe tartozó szerzeteseknek milyen nagy dolgokat köszönhettek a legkülönbözőbb hitű és rangú emberek? Milyen nagy segítséget nyújtottak ők a legnagyobb szükségben szenvedő embereknek? Hány csak nem elveszett szerencsétlent rántottak vissza a haláltorkából? Milyen komoly mértékben támogatták a népek egymás közötti kereskedelmét azzal, hogy nyitva tartották az alpesi átjárókat? Serény gondoskodással, nemes lelkülettel alig várták, hogy vendégül láthassanak minden átutazót, és szeretettel szolgálhassanak nekik. Ezt mi magunk is többször megtapasztalhattuk. Tevékenységük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy eloszlassa a lelkekben a katolikus egyházzal szembeni előítéleteket, amelyek szinte már mindenütt megjelentek. Szolgálatuk nyomán az egyház, mint az emberiség pártfogója, újból jó akaratra talált. Örömünkre szolgál, hogy ehelyütt köszönetet mondhatunk szeretett gyermekeinknek, a Szent Ágostól regulája szerint élő prépostoknak és rendi kanonokoknak, akik Szent Bernát szellemiségét változatlanul fenntartva, oly nagy odaadással kitartottak a keresztény fele baráti szeretetnek ezeken a menedékhelyein. Támogatták őket jó szimatú, okos kutyáik, kiváló segítőtársaik a nyomkeresésben és az első segélynyújtásban. Ismeretes, hogy Szent Bernát pontos születési évét illetően bizonytalanság uralkodik az életrajzírók között. Ehelyütt a vita részleteit nem szeretnénk részleteiben tárgyalni, de szívből egyetértünk veled, tiszteletre méltó testvérünk, hogy a megelőző korok vélekedése alapján most kívánod megünnepelni születésének 1000 éves évfordulóját. Annál is inkább, mert történeti tény, hogy éppen 800 év telt el azóta, hogy Navarra püspöke az akkori idők szokása szerint a szentség dicsőségével övezte Bernátot, aki a városból költözött a mennyországba. Életszentségét azóta az apostoli szentszék is megerősítette. Fontosnak tartjuk, hogy a szent ünnepségek sorában erről az évfordulóról is megemlékezzetek. Hogy a nagyszerű férfiú tiszteletét, amely az Alpok lakói körében kezdettől fogva mindmáig töretlenül él, apostoli tekintélyünk és hatalmunk erejével megsokszorozhassuk, Mentoni Szent Bernátot nem csak az Alpok lakóinak és utazóinak, de egyszer s mind a hegymászóknak, és mennyei védőszentjévé nyilvánítjuk. Mert való igaz, hogy minden tisztes felüdülés közül egy sem szolgálja jobban a test és a lélek egészségét, mint a hegymászás, csak a vakmerőség kerülendő. Ugyanis ha kemény erőfeszítés és fáradtság árán felmászunk oda, ahol ritkább és tisztább a levegő, testi és lelki erőink megújulnak és új lendületet nyernek. Ezáltal pedig kitartóbbá válunk az élet legnehezebb kötelességeinek teljesítésében, mert megtanulunk minden veszéllyel bátran szembenézni. Amikor az Alpok magas csúcsain szemünk elé táruló varázslatos képek végtelenné csodáljuk, lelkünk könnyű szárnyakon emelkedik Istenhez, a világ mindenség urához és teremtőjéhez. Végezetül az ünnep fényét és kegyelmi hatását emelendő örömmel engedélyezzük, hogy akik a Szent Bernát tiszteletére tartott 3 napos ünnepen részt vesznek, a szokásos feltételek mellett egyszeri alkalommal teljes búcsút nyerjenek. Ezért annak, aki a harmadik napon teljesít papi szolgálatot, felhatalmazást adunk arra, hogy pápai áldást osszon a jelenlévőkre, hogy ők a teljes búcsú kegyelmeiben részesülhessenek. Egyúttal, mint a mennyei adományok zálogát, és mint különleges jó akaratunk jelét, tiszta szívből apostoli áldásunkat küldjük neked, tiszteletre méltó testvérünk, valamint papjaidnak és hívő népednek, különösen a mentoni grófok nemes családjának. Kelt Rómában, Szent Péternél, 1923. augusztus 20-án pápaságunk második évében. 11. Pius pápa. A hegyi túra nem csak azoknak lehetséges, akik elindulnak valóban egy magas hegyet megmászni, hanem mindannyiunknak, akik a lélek hegyi túráin, vagy éppen a hétköznapok magas hegyeit másszák meg, vagy azért, mert nehézségeik vannak, és éppen azért kell abban kitartani, vagy pedig azért, mert otthon vannak is, a keresztjük az a hegy, amit meg kell mászniuk, és aminek a csúcsán hálát kell adniuk az Istennek. Most pedig kísérjük el 11. Pius pápát a Vezúvra. Éjszakai túra a Vezúvra. Rövid beszámolóval egyszerre két kötelességemnek teszek eleget. Végre kifejezhetem hálámat a felejthetetlen szívességekért, és beválthatom régi ígéretemet. Nem tagadom, némi késedelemmel történik mindez, de kérem szeretett híveimet, mégse kételkedjenek benne, hogy ez a késlekedés akaratom ellenére történt. 1899 vége felé Nápolyba utaztam. Ez volt az első alkalom, hogy felkerestem szép hazánk legszebb városai közül a leggyönyörűbbet. Talán nem meglepő, hogy bár nem turistaként és nem is hegymászóként érkeztem, programtervemben azért szerepelt egy Vezúv túra. Őszintén szólva, ez volt a legfőbb vágyam. Nem is sejtettem, hogy kívánságom milyen nagyszerűen és szépen fog beteljesedni. Erről adok most számot. Mint a Club Alpino Italiano Milánói szekciójának tagja, és kiváló hegymászó Vincenzo Campanile személyes ismerőse, sőt barátja, egyik első utam a nápolyi szekció kedves egyesületi házába, a Piazza Dantéra vezetett. Drága öreg barátom Giuseppe Abbé és professzor a Club Alpino Italiano tudományos kiválósága mutatott be. Javarészt az ő előadásainak hatására szerettem meg a természetet. Neki köszönhettem, hogy ennyire kedves és lélekemelő lett számomra a hegyek világa. De mégsem csak a vele való találkozás miatt vált különösen emlékezetessé a nápolyi tartózkodásom. Sosem fogom elfelejteni a szíves fogadtatást december 29-e estéjén. Zavarba hozna még a méltó köszönet szavainak megtalálása is, ha nem lennék meggyőződve arról, hogy a fogadtatás nem csak szerény személyemnek, hanem a milánói testvérszekció hivatalos képviselőjének is szólt. Elhalmoztak jó téteményeikkel, mintha egy családba kerültem volna. A nápolyi szekció Campanile professzor kezdeményezésére az előttünk álló szilveszter éjszakára kirándulást tervezett és készített elő a Vezúv kráteréhez. Engem is meghívtak, hogy vegyek részt rajta, úgy is, mint a milánói szekció képviselője. Oly szíves volt a meghívás, és saját vágyaimnak olyannyira megfelelt, hogy egyetlen pillanatig sem habozva boldogan fogadtam el. Örömömre szolgált, és megtiszteltetésnek is éreztem, hogy összekötő tag lehetek a két egyesület között. Két akadályról mégsem hallgathattam. Először is hiányzott az egyesület képviseletére feljogosító felhatalmazás. De ezen a hiányosságon gyorsan túltettük magunkat, mert az én esetemben a meghatalmazást a régi szokások alapján adottnak lehetett venni abból az egyszerű tényből kifolyólag, hogy a milánói elnökséghez már korábban beadtam az ilyen irányú kérelmemet, elutasító válasz pedig nem érkezett. A másik felmerülő akadály egészen más természetű volt. Az új év napja előírásaink szerint ünnepnap. Ezért gondolnom kellett arra, hogy valahol szent misét mutathassak be. A kötelesség mindenek előtt el volt. Ezt a jelmondatot az ünnepekre vonatkozóan is bátorkodom ajánlani az egyesületi kirándulások szervezőinek. Kettős érdem ezért, ha úgy alakítják az időpontokat, hogy azoknak, akiket a hegyek szeretete a klubhoz köt, nem is kevesekről van szó, lehetőségük legyen eleget tenni a vallásos kötelezettségeiknek is. Nem papként mondom ezt, hanem mint szerény hegymászó és egyesületi tag, mert teljességgel egyetértek klubunk nevelő szándékával, amely megnyilvánult nemrég, amikor világos eligazítást adtak erről a kiskorúak számára. A legfontosabb és leginkább elengedhetetlen, hogy a kötelességek teljesítésére neveljük őket. Jobban esik a szórakozás, ha már teljesítettük a kötelességeinket, és még jobban, ha fáradtság és erőfeszítés előzi meg a felüdülést. Látható, hogy nem titkolom el a kérdés buktatóit, mégis jó szándék és előrelátás mellett minden nehézség áthidalható. Ezúttal az akadály hamarabb elhárult, mint ahogy szembe kerültünk volna vele. Biztosítottak arról, hogy a Vezúvon álló obszervatórium mellett a megváltónak szentelt kápolnát rendelkezésemre, jobban mondva rendelkezésünkre bocsátják, már küldik is az értesítést. Napokon át rossz volt az idő, ezért nem sokan jelentkeztek a túrára. Mégis abban maradtunk, hogy bármennyien leszünk, és bármilyen is lesz az idő, elindulunk Nápolyból. A találkozó időpontját 31-én vasárnap 3:45-re tűztük ki a központi pályaudvarra. Vasárnap reggelre jóval kedvezőbbé váltak az időjárási viszonyok. Mikor az ablakhoz léptem, amely a Via Perte Partenope felett a tengerre nézett, láttam, ahogy a nap előbukkan a Lattári hegyek mögül. Capri és Ischia szigete álomszerűen tűnt elő a ködből. Mergellina és Posillipo kikötői éles kontúrokkal elbőbülően tündököltek a nap első sugarainak fényében. Nem sokára elvonult az összes felhő is. A nap feltűnése, az ünnep, az év utolsó napja a szokásosnál is nagyobb tarkasággal és élettel töltötte el a várost. A központi pályaudvaron több professzor urat is találtam, és Manella, Rispoli és Oscar fiatal urakkal együtt. Utóbbi felszerelkezett egy pillanat felvételek rögzítésére alkalmas fényképezőgéppel, amely napjainkra már minden túra nélkülözhetetlen kelléke. Beültünk egy szerény, olcsó, harmadosztályú kupéba, az ablakon át gyönyörű kilátás, bent vidám jókedv kísért bennünket. Nem sokkal fél egy után értünk Torre Annunciátába. Előttünk állt az egész délután, nem volt okunk sietni. Főleg nekem nem, aki északról jöttem ebbe az inkább tavaszhoz illő napsütésbe, amely mintha csak azért szépítené meg a téli évszakot, hogy ezáltal a kirándulásunkat is még szebbé varázsolja. Inkább séta volt ez a Bosco Trecassin keresztül fel Fiorenza úrházáig. Gyakran megálltunk, hogy kényelmesen minden irányba végigúsztassuk tekintetünket a pompás vidéken. Különösen a rettentő hegyet kémleltük, amely minél feljebb haladtunk, annál jobban leplezte előttünk érdekes részleteit. Campanile professzor joggal állította, hogy különösen érdekes ez az út. Számomra attól vált még érdekesebbé, hogy a tökéletes házigazda nyugodt kedvességével, tanácsaival és intéseivel Campanile minden kérdésemnek elébe ment, ugyanakkor örült is neki, ha valami meglepőt mutathatott. 3:43-kor a megerőltetés és a fáradtság leghalványabb jelei nélkül érkeztünk Casa Cesareo-hoz. Az út a többieknek csekély, szokványos teljesítmény volt, de nem az Licauzi professzornak, akit a Col du Janton a menedékház avatásakor szörnyű baleset ért, a lábát törte. Ő örvendetes meglepetésként élt át utunkat, mert a baleset óta ez volt az első viszonylag hosszabb sétája. Azzal a szándékkal utazott el Nápolyból, hogy a Casa Cesareóig jön velünk, de ott nagy volt a kísértés, hogy felülírja eredeti szándékát. Csak vezetőink intése és a társaság egyöntetű véleménye beszélte le őt a folytatásról. Sajnos a túra nagyobbik része során így nélkülöznünk kellett a vidám és kedves utitársat. A Casa Cesareóból egy kis teraszáról elbűvölő kilátás nyílt nyugat felé, hosszan gyönyörködtünk benne. Kétszeresen szépnek láttam ezt a látványt, kiegészítve azokkal az emlékképekkel, melyeket gyakran varázsol szemem elé a képzeletem. Talán soha e nap előtt nem gondoltam olyan élénken azokra a délutánokra, amikor átléptem legmagasabban fekvő menedékházaink áhított küszöbét. Fenn a magas hegységekben sötét árnyékba burkolózó vagy fehéren izzó sziklák osztoznak a lenyugvó nap csúcsok közt átvillanó sugaraiban, itt lágy fénybe mártóznak a lejtők. Odafenn a gleccserek ezüstös, vigasztalan messzesége uralja a látványt. Itt vitorlák százai fodrozzák, barázdálják a mélybe elterülő tengervíz tükrét. Ott fenn, teljes magányra, az egyedüllét érzetére talál az ember. Minden emberi településtől messze, itt a lejtők sűrűn tele vannak hintve házakkal, falvakkal, mint legelő birkanyájakkal. Több is látszik belőlük. Hatalmas tömegek, ahonnan, mint óriási kaptárból száll fel hozzánk a kusza zümmögés. Fenn a magasban meredek csúcsok emelkednek, amelyek hol hízelkedve csábítanak, hol kihívóan fenyegetnek, itt a hegy titokzatossága, füstölgő fekete kráter süvege, tompa morajlása hív, bíztat, figyelmeztet. Alig ha kell elmondanom, hogy mi csak a bíztatást éreztük, egy jóval ígéretesebb hívást, mint amilyen a megelőző szerény várakozásunk volt. A Vezúv szinte semmi életjelet nem adott az utóbbi napokban, ezért arra számítottunk, hogy teljes nyugalomban találjuk, és nem lesz hangos a fogadtatásunk. Ehelyett már azelőtt, hogy elértük a Casa Cesarót, mintha nehéz ágyúk fenyegető robaját hallottuk volna a mélyből, amely a föld belsejének ébredését jelezte, és azt, hogy látványban és élményben sokat remélhetünk. Hosszan áldogáltunk, kémleltük körbe a messzeséget. Az éhségünk azt is előhozta, amit a látvány nem tudott. Különösen a kis társaság ifjabb tagjaival játszott az éhség uralta képzelet. Persze a séta, a magasság, a tengeri szél, a napszak is meghozta az étvágyat. Campanile professzor és Cesaro úr minden remekül előkészített, hogy csillapítsuk éhségünket. 4 óratájban léptünk be a Casa Cesaro ebédlőjébe. Mondanom sem kell, hogy komplett ebédet kaptunk, semmi sem hiányzott, még a vidám tósztok sem. Köszöntöttük a hegyi bajtársakat, a szekciókat Milánótól Nápolyig, dicsértük az olasz hegymászást, amely az abruzzói herceg révén az északi sark meghódításáig vitte. Az utolsó köszöntő, amit a sorok szerzője mondott, a milánói szekció nevében a baráti érzések kifejezését szolgálta. Ahogy sejteni lehet, nem szűnt meg a jókedv az étkezés végeztével sem, és maradt belőle későbbre is. Mire leszállt az éj, a gyönyörű, mélykék, csillagos éjszaka még mindig tartott az általános jókedv, amíg elszórodtunk a rendelkezésre álló fekvőhelyeken, hogy egy kicsit kipihenjük magunkat. Kevéssel éjfél előtt megint talpon voltunk, és összegyűltünk az ebédlőben, az új évet a szokásos pohár köszöntővel üdvözöltük. Aztán Reitel úr, a házigazda segítségével csoportot formált belőlünk, és egy magnézium lámpa fénye mellett igazán jól sikerült felvételt készített rólunk. A fénykép most is itt van előttem, amikor ezeket a sorokat írom. Reitel úr különleges figyelmességének köszönhetően máig őrzöm ezt a kedves emléket. Az ünnepélyes pillanat ellenére nem akart vége szakadni jókedvünknek. A vidámságunk bájos vízhangjaként az újévi üdvriálgás olyan hangosan hallatszott fel hozzánk odalentről, hogy mindnyájan kitoldoltunk a teraszra. Csak Isten a megmondhatója, hány ágyúból dörgött hangos díszlövés mindenfelé a parton és a hegyekben köszöntve az új esztendőt, s talán közkívánatra az új évszázadot. Nem lévén holdvilág, a díszlövések hangjához a torka ünnepi kivilágítás fantasztikus, nagyszerű látványa párosult a korom fekete éjszakában. Alig múlt éjjel 1:30, amikor elhagytuk a Casa Cesarót, és Likauzi professzor üdvözletétől és jó kívánságaitól kísérve elindultunk a csúcs felé. Nem sokára beért minket a derékvezető, a páratlan hegymászó Marano. Az éjszaka sötétje miatt szükség volt rá, hogy használjuk a viharlámpákat. Vörösen imbolygó fényük kísérteties színt adott expedíciónknak. Nyugodtan, uras eleganciával, kényelmes úton másztunk fel a Casa Fiorenzáig. Onnan hosszabb pihenő után ugyancsak komótosan a hegyi vezetők menedékházáig. Campanile professzornak itt alkalma adódott rá, hogy az útdíj beszedésének nehézségeit ecsetelje, amelynek összegét felemelte egy élelmes csibész, aki Fiorenza úr, a szép hegyi út építetője érdekeit képviseli. Rövidebb pihenő után elhagytuk a menedékházat. A járt útnak hamar vége szakadt. A sivár lejtőn, a laza hamuban csúszkálva értünk fel, félött tájban a kráter peremét. Ez a rövid szakasz fárasztó volt, de jó 10 perc alatt teljesítettük. A derék Maránó előre ment, és amikor a kráterre mutatott, arcára kiültek az elégedettség és az ártatlan dicsekvés leírhatatlan vonásai. Felhangon kiáltotta: ez aztán jól dolgozik? A szörnyetek tényleg jól dolgozott. Hangos dörej volt a fogadtatás, aztán a kráter belsejét és peremét élesen megvilágító kitörés látványával kábráztatott el minket. Elképedve álltunk a kráter szörnyű méretei előtt. A tűzhányó hatalmas torka teljes szélességében tárult fel, még a füstön keresztül is. A nyílást felfelé lövelő lángnyelvek keresztezték, így világosan kivehettük a kráter túlsó peremét. A tűzcsóvák egy lángoló fához, vagy fehéren izzó, elegáns szökőkúthoz hasonlítottak, amint óriási sugaraikkal feltörtek a perem magasságáig, és elegáns, kerekívű, széles boltozatban íveltek túl rajta, hogy mint tűzeső hújjanak alá. Csak egy pillanatig tartott az egész. A robaj és a tüzes sugáreső lassan visszahúzódott a mélybe, és a kráter kúpja, a nagytól északkeletre nyílt egy kisebb mellékráter is, olybá tűnt, mintha összezáródott volna. A széleken még rövid ideig izzottak az ide-odó táncoló lángok, de aztán mindent elbeborított a sötét éjszaka ünnepélyes csendje. Nem tudom, milyen gyakran ismétlődött ez a nagyszabású előadás. Campanil professzor, aki már ki tudja, hányadszor járt a Vezúv tetején, váltig állította, még soha nem látta ilyen szívélyesnek a vulkánt, hogy ilyen bőkezően mutogatta volna szörnyű szépségeit. Mikor megelégedtünk a látvánnyal, mikor nem is teltünk be vele, lementünk a menedékházig, hogy megvárjuk a pirkadatot. 17:30-kor megint a kráter peremén álltunk, és egy darabig néztük a vulkán füsttel és tűzzel fenyegető torkát. Kisvártatva újabb látvány bilincselt le bennünket. Folyékony ezüsthöz hasonló, végtelen fehér fényesség terjedt szét a világosodó égbolton, és verődött vissza a hajnali szél fodrozta tenger felszínén. Lassanként kirajzolódtak, mint egy kiemelkedtek a sötétből a szigetek, a fehéren világító házak csoportjai, a partvonala, számtalan öblével, kanyarolatával. Azután a tiszta, fehér ég alján színek árnyalatai ébredtek, egymást váltogatták, majd beleolvadtak a hajnalpírba, amely mindenhol varázslatos, itt is az volt. Végül áttörte a színeket az első napsugár, és az új élet csodálatos remegése járta át a levegőt. Még pompásabb színek és formák ébredtek szárazföldön és tengeren. A szépség dicsőséges diadalt ült, és magával ragadta szemünket, lelkünket. Az édenkert egy darabjához különös kontrasztot adott a lábaink alatt tomboló pokol látványa. Ez az élmény egész életemből csak ahhoz a pillanathoz fogható, amikor az éjszaka megmászott Monta Rosa legmagasabb csúcsán csodálhattam meg, hogy gyönyörűséges napfelkeltét. Ég és föld mindent megtett értünk. Az újévi kilátások és kívánságok oly csodálatos színben ragyogtak előttünk, hogy szinte sajnáltuk is, hogy nem az új évszázadot kezdhetjük ezzel. Aztán a lefelé út és a hazatérés foglalta el minden gondolatunkat. Még egyszer körültekintettünk, bepillantottunk a kráterbe, amely szünet nélkül szorgalmasan dolgozott. Aztán elindultunk lefelé. A kráter hamujában jobban csúsztunk, mint a meredek, de könnyű hómezőkön. A drótkötélpálya felső állomásához értünk. Az emberi szorgalomnak ez a becses és érdekes vívmánya elhomályosult a természet egyik rettentő műhelyének közelében. Miután Campanil professzor felhívta rá a figyelmünket, hogy a hegy kúp alakú árnyékát figyeltük. A hegy kúp alakú árnyékát figyeltük. Tiszta körvonala egészen Nápolyig vetült. Másodjára is átkeltünk a hamu mezőn. Eljutottunk az alsó állomáshoz, aztán rövid séta következett a lávamezőn át az obszervatóriumhoz. A tudomány érdekes őrszemének megtekintése után mutattam be a szentmisémet, aztán reggeli, majd hosszú, bájos hazaút. Nem sokkal 11 óra előtt érkeztünk Rezinába. Megvártuk a vonatot, ami egy órára Nápoly középpontjába vitt bennünket, ami egy órára Nápoly középpontjába vitt bennünket. Pompás utunk a végéhez ért, és ezzel vége szakad a megkésett beszámolónak is. Utolsó mondatom legyen köszönet mindazok felé, akik oly kedves utitársaim voltak, és jusson el mindenek előtt a túravezetőnkhöz. Feledhetetlen az emlék, amelyen rájuk és a társaságunkban átélt pillanatokra gondolok. Ezzel túránk végéhez értünk. 11. Pius pápával másztuk meg a Vezúvot. Kívánok mindenkinek áldott nyarat és áldott feltöltődést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lejtényi Emmánuel atyával.